Mindenkit szeretettel köszöntök, Jelenések könyve 8. fejezeténél tartunk, a harmadik nagy vázlat proféciánál. Az első két nagy vázlat profécia, és ugye a vázlat profécián most Jelenések könyvén belüli proféciákat és íveket értünk, tehát így értem, hogy ez a harmadik. Sorrendben egyébként ez a 9. a Szentírásban. Az első két vázlat proféciánál megfogalmazódhatott bennünk egy kérdés. Ez a kérdés pedig úgy hangzik, hogy ha ennyire fontos a konstantini fordulat az egyház történelemben. Ugye konstantini fordulatról beszéltünk a hét levél kapcsán. Ha megvan a dia, megköszönöm, hogyha ki tudjuk vetíteni. Tehát beszéltünk a hét levél kapcsán. Ha a konstantini fordulatról beszéltünk a hét pecsét kapcsán, akkor egészen biztos, hogy a hét trombita szónál is előjön a konstantini fordulat, de nyilván nem ugyanúgy, nem ugyanoda helyezve a hangsúlyokat, hanem egy picit máshova. Ez azért nagyon fontos, mert ugye középponti kérdés az egyház történelemben, hogy hogyan értékeljük a konstantini fordulatot. Ez azért nagyon érdekes, ugye a 4. század híres fordulatáról van szó, mert akárki, hogy mondjam, történelemben vagy egyház történelemben foglalkozó kutató állna itt önök előtt, egészen biztosan mondaná azt, hogy igen, meghatározó jelentőségű a konstantini fordulat. A kérdés csak az, hogy hogyan értékeljük. Tehát mondom, attól függetlenül, hogy az illető hisze a Bibliában, vagy mit gondol a Bibliáról, biztos, hogy a konstantini fordulatot abszolút meghatározónak tartja. Mi is így látjuk ezt, és a Szentírás alapján egészen egyértelmű, hogy hogyan érdemes értékelnünk a konstantini fordulatot. Jelesül a Szentírás, ugye a hét levélről szóló látomásnál, a pergámumi, tehát a harmadik levélnél hozza a konstantini fordulat értékelését. Egy kulcskifejezést emelnék ki, szívesen rá is kérdeznék akár, de most segítek egy kulcskifejezéssel, hogy mit emelnénk ki a pergámumi levélből, de hát persze ez már régebben volt, ugye októberben, most meg már január vége felé járunk. A pergámumi levélben ezt nemes egyszerűséggel, és egyébként nagyon szomorú ez a kifejezés, de hát így nevezi a Szentírás, ez nem más, mint paráznaság, ami történt. Paráznaság. Egyház és államnak egy olyan szövetsége, egy olyan parázna szövetsége, amit hát, bocsánat a kifejezésért, de nagyon nyersen, nagyon egyszerűen le lehet írni, az állam fizet, az egyház megeladja magát. Tehát ennyi történik a konstantini fordulatnál. Az állam fizet, az egyház eladja magát. Fizet az állam azért, hogy a keresztényeket megvegye, a keresztények pedig döbbenten állnak, a keresztény egyház döbbenten áll, és elfogadják azt a rengeteg adományt, azt a rengeteg jótéteményt, amivel az állam elhalmozza őket. Ez egy döbbenetes változás. Erről már beszéltünk, én most csak felvezetésként mondom ezeket a gondolatokat. Beszéltünk már, hiszen nagyon sokáig, ugye évszázadokon keresztül az üldözést kellett, hogy megéljék a keresztények az első évszázadokban, és aztán jön egy éles váltás, és az állam elkezdi támogatni őket. Ez paráznaság, azt mondja az ige. De ha esetleg bizonytalanok lennénk abban, hogy most akkor tényleg így értékeli a Szentírás a konstantini fordulatot, hát mondjuk a hét pecsétről szóló látomás nem mond valami mást ehhez képest. Ott is azt látjuk, hogy igazából, ha megnézzük a pecséteket, megnézzük a lovasoknak a színeit, látjuk ezt? Tehát fehér, vörös, fekete, halott sárga. Ugye ennek a korszaknak nagyon jó az ábra, a pergámumi korszaknak a fekete lovas feleltethető meg. Na most a fekete színre semmelyik kultúrkörben nem fogják azt mondani, se itt Magyarországon, se bárhol Európában vagy a világban, hogy az mondjuk valami diadalmas dolognak a színe, vagy az örömnek a színe. A fekete az sehol nem az örömnek a színe. A fekete az a gyásznak a színe, különösen ugye itt ebben a kultúrkörben, de ha valaki esetleg még mindig bizonytalan lenne, hát utána ott van a halott sárga, vagy genysárga lovas, tehát szó szerint genysárga lovas, tehát ilyen színben tünteti fel a kereszténységet. Ezzel is érzékelteti, mondom, nem belemenve a részletekbe, hogy itt egy nagyon súlyos dolog történt. Tehát a Szentírásnak nagyon határozott véleménye van a konstantini fordulatról, és egyértelműen mutatja be azt. Na most jutunk a trombita szókig, vagy kürt szókig, majd fogok erről mindjárt beszélni. A hét trombita szó. Amit itt láthatunk az ábrán, vagy hogyha nem látjuk ezeket a vonalkákat meg az évszámot, akkor nézzük meg a papírunkon. Amit itt láthatunk az ábrán az az, hogy nem a kezdetektől jönnek ezek a csapások, fogjuk nézni, ugye az első négy trombita szóról lesz ma szó, nem a kezdetektől jönnek, hanem érdekes módon a pergámumi korszakkal és a fekete lovassal hozhatjuk őket összhangba. Hát ugye ez akár ez is gondolkodtathat bennünket, hogy milyen érdekes, ugye nem a kezdetétől, ez egyébként rendhagyó a vázlat proféciákat tekintve. Ugye Ézsaiás könyve 46. fejezetében olvashatjuk azt az igét, hogy aki megjelentem, kezdettől fogva a véget, kezdettől fogva a véget. A vázlat proféciáknál elsőprő többségében ez a szempont érvényesül. Amikor a vázlat proféciát megkapja a bibliai szerző, onnantól kezdve egészen a végéig kifuttatja az eseményeket. A 9. vázlat profécia, vagyis Jelenések könyvén belül a 3. vázlat profécia egy picit más ehhez képest. De ne felejtsük el, mi volt a kiinduló kérdésünk. Ha ennyire nagy, kudarc a konstantini fordulat, ha ennyire nagy probléma, hogyha a Szentírás ennyire határozottan és nagyon elítélőleg szól róla, akkor fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy mit tesz Isten azért, hogy a kereszténységet fölébressze, fölrázza. Ugye ez egy jogos kérdés, tehát hogyha innen közelítjük meg, akkor mindjárt meglátjuk ennek az értelmét, hogy miért érdemes egy egész vázlat proféciát ennek fényében szemlélni, és ebből a szempontból megalkotni, hogy ezek a fenyítő ítéletek, amelyek a kereszténység számára is figyelmeztetést lehettek, az állam számára is, mert ne felejtsük, két félnek a házasságáról idézőjelbe téve van szó, konkrétan ugye paráználkodásról beszél az ige. Ha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ezt a lépést az Isten nem hagyja szó nélkül, és folyamatosan fenyítő ítélettel keresi meg a birodalmat, a római birodalmat és az egyházat, egyben az egyházat. Akik tehát ekkor már szövetségesek. Hogy néz ki ez a szövetség? 313-ban van a híres konstantini fordulat, a kereszténység kedvezményezett vallás lesz, és 380-ban válik államvallássá. Tehát ne kössük Konstantinhoz az államvallása alakulást, nem lehetett ezt ennyire gyorsan egy füst alatt elintézni, nem, a 4. század elején megtörténik ez, hogy kedvezményezett, tulajdonképpen egyik napról a másikra, addig üldözik, aztán snitt, egy vágás, és aztán a következő pillanatban már kedvezményezett, és eltelnek évtizedek, és 380-ban pedig államvallás. Na most itt kell tehát keresnünk ennél a századnál, és az ezt követő századnál, hogy az Isten hogy figyelmezteti a birodalmat, hogy figyelmezteti az egyházat, hogy itt valami nagyon nincs rendjén. Mert egyébként tömegek, tehát a keresztény egyház, mit mondjunk, 99%-a? Vagy 99,9%-a? Az megy bele ebbe az utcába, és egyáltalán nem látnak semmiféle problémát, mint ahogy utólag se látnak semmiféle problémát sokan, hát most mi gond van ezzel, hogy az állam támogatja az egyházat? Hát most ez miért probléma? Hát ha támogatni akarja, hát támogassa. Igen. Hát most, ha az államnak erre van pénze, hát adjon pénzt. Hát az egyháznak csak jobb, nem? Szentírás egészen máshogy vélekedik erről. Fogjuk majd látni, hogy pontosan itt mi is történik. Ez tehát a nézőpontja a kürtszóknak, vagy trombitaszóknak. Így is és úgy is lehet fordítani. Azért szerencsésebb a kürtszó fordítás, mert ez egyben utal a kürtzengés napjára. Emlékszünk erre? Ugye, aki foglalkozott már a Szentírással, az Ószövetségben találkozhatunk a kürtzengés ünnepével. Ez egy nagyon-nagyon fontos, meghatározó ünnepe volt a zsidóságnak. Rendkívül szép egyébként a kapcsolat az Ószövetségi ünnepek, meg az Újszövetségi ünnepek között. Erre most nem tudunk kitérni. De a kürtzengés ünnepe, ez felhívás volt arra, hogy az emberek készüljenek a nagy engesztelési napra. Nem tudok erről beszélni részletesen. Minden esetre ez a görög kifejezés, amit tehát trombitának és kürtnek is fordíthatunk, ez valószínűleg a sófárfúvásból ered. Na most a sófárfúvásnak mi volt a feladata, vagy kürtzengés, vagy sófárfúvás, ugye régi zsidó hangszerről van szó, az volt a feladata, hogy felrázza a népet. Tehát a trombita ugye egyfajta ünnepélyességet sugall, de itt nincsen szó ünnepélyességről. Tehát ezért egy picit félrevezető Károlyinál ez a trombita kifejezés, ez kürt. A kürtnek, tehát a sófárnak, az ószövetségi sófárnak nem volt igazán szép hangja. A trombitának meg a kürtnek nagyon szép hangja tud lenni, pláne a mai hangszereknek, a sófárnak nem. Tehát a sófárnak nem az volt a feladata, hogy gyönyörködtessen, hanem hogy felrázzon, megrázza azt, aki a sófár hangjára figyel. No, hát ezért használom én rendszeresen a kürtszó kifejezést, mert ez jobban visszaadja az eredetinek a tartalmát. No, hát nézzük meg, hogy amit itt láthatunk a 3. vázlat proféciában, Itt tulajdonképpen mi az a részlet, vagy melyek azok a részletek, amelyekre itt fölfigyelhetünk? Jelenések könyve 8. fejezetét érdemes föllapoznunk, vagy a kivetítőn követnünk, és a 6. verstől a 13. versig olvasom az igét. Tehát Jelenések könyve 8. fejezete, és a 6. verstől a 13. versig olvasom az igét a következőképpen. És a 7 angyal, akinél a 7 trombita volt, készült a trombitáláshoz. Az első angyal azért trombitált, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre, és a föld harmadrésze megégett, és az élőfák harmadrésze megégett, és minden zöld előfű megégett. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tenger harmadrésze vérré lőn. És meghalt a tengerben lévő teremtett állatok harmadrésze, amelyekben élet volt, és a hajók harmadrésze is elveszett. A harmadik angyal is trombitált, és leesett az égről egy nagy csillag, égve mint egy fákja, és esett a folyóvizek harmadrészére és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig üröm, változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé, és sok ember meghalt a vizektől, mivel keserűkké lettek. A negyedik angyal is trombitált, és megveretett a nap harmadrésze, és a hold harmadrésze, és a csillagok harmadrésze, hogy meghomályosodjék azok harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. És láttam, és hallottam az ég közepette egy angyalt, vagy egy sast repülni, aki ezt mondta nagy szóval, jaj, 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 a föld lakosainak, a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Eddig tehát ez a részlet, ugye ebből a vázlat proféciából a 4 trombita szó, az első 4 trombita szó, vagy az első 4 kürt szó. Ezt néztük meg tehát, és akkor nézzük most a részleteket, de legelőször is arra térjünk ki, hogy tehát ugye, ahogy a kérdés is hangzott, mi volt az a szempont, vagy az a kifejezés, ami mind a 4 kürt szónál megjelenik. Érdekes ebből a szempontból a szöveg, nézzük csak ott a 7. versben, például van egy ilyen, hogy a föld harmadrésze megégett. Az élőfák harmadrésze megégett. 8. versben a tenger harmadrésze megégett. 9. versben tengerben lévő teremtett állatok harmadrésze megégett. Hajóknak harmadrésze. 10. vers folyóvizek harmadrésze. 11. vers, stb. Tehát így végig lehet menni. Harmadrész, harmadrész, harmadrész. Az állandóan ismétlődik. Mi lehet ennek a magyarázata? Nagyon egyszerű dologról van szó. Akkor, amikor a 4. században Konstantin ezt a fordulatot végrehajtja, soha nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a birodalom, hogy úgy mondjam, már nem a régi. Tehát ez a birodalom, a római birodalom a fénykorát körülbelül az első-második évszázadban élte. A legnagyobb kiterjedése a birodalomnak a második század első felére esik, Hadrianus császár ideje alatt. Milyen érdekes, egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy Jézus Krisztus egy olyan birodalomba születik meg, ami gyakorlatilag ereje teljében van. Tehát nyilván ez sem volt véletlen, hogy nem a hanyatló időszakában születik meg, vagy a fedévelő időszakában, nem, amikor ereje teljében van a római birodalom. Ez külön nehézség és külön próba volt a zsidó nép számára, hogy mennyire tudják elfogadni az ő küldetését. Zárójel bezárva, és csak érdekességképpen említettem. A 4. századnál már nem beszélhetünk fénypontról. Tehát ott szó nincs erről. A 4. századnál elkezd hanyatlani a birodalom. Sokszor fogok itt ebben az előadásban szándékaim szerint egyetemi tapasztalataimra hivatkozni. Történelem szakon tanultam Pécsen, és foglalkoztunk, hát még mennyire foglalkoztunk nagyon is a római birodalom bukásának az okaival. És például ezt, amikor vizsgáltuk, akkor megpróbáltuk azt megragadni, hogy mikortól kezdve beszélhetünk hanyatlásról a birodalomban. És azt lehet mondani, hogy már a 3. századtól kezdve. Ez azért érdekes, ez a 3. század, mert pont akkor tesznek meg először valakit, ugye a napistent, egy képzelt istenséget államvallásnak. Tehát a napisten hívők vallása lesz az államvallás. Miért? Azért, mert a birodalom gyengül. Össze kell tartani valahogy. Aztán zajlik tovább a történelem, eljutunk 380-ig, ugye ez volt 274-ben, hogy a napistent államvallásnak, vagy napkultuszt államvallásnak teszik meg, 380-ban pedig a kereszténység lesz államvallás. Miért? Azért, mert a birodalom gyengül. Valahogy össze kell tartani. hát ha a napkultusszal nem ment annyira, akkor most megpróbáljuk a kereszténységgel. No, ez azért érdekes, mert hanyatlik a birodalom, és kezd lassan részekre oszlani. Bizonyára hallottunk már erről a kifejezésről, hogy nyugat-római birodalom, meg kelet-római birodalom. Ugye ez 395-ben történt ez a kettéosztás, de ez nem előzmény nélküli, tehát a 200-as évek végén már beszélhetünk négy részreosztásról. Volt egy császár, amelyik ezt megcsinálta. A neve egyébként érdekes és ismerős lehet, ez pont Diokleciánus császár volt, a híres diokleciánusi keresztényüldözés. Emlékszünk Jelenések 2:10-re? Jelenések 2:10 lesz 10 napig tartó nyomorúságotok. 10 napig tartó nyomorúság. Ez a diokleciánusi üldözés sem megy vissza. Tehát ugye érdemes felfrissíteni az emlékeinket, mert Jelenések könyve második fejezeténél beszéltünk erről. És Diokleciánus az, aki pontosan látja, hogy a birodalmat nem lehet egységben tartani, azt mondja, megpróbáljuk azt, hogy kinevezek még 3 társuralkodót magam mellé. Ki is nevezi, és aztán Nagy Konstantin nagy nehézségek árán, igen, az a Konstantin, aki a konstantini fordulatot végrehajtja, nagy nehézségek árán aztán egyesíti a római birodalmat, és aztán valamilyen módon ez egységes lesz, na de aztán Konstantin meghal 337-ben, és itt jutunk el a harmadrészhez, 3 fia 3 részt örököl a birodalomban. Van a központi terület, mi a központi terület, ugye itáliai félsziget, van az ettől keletre eső rész, ugye ebbe beletartozik a mai Magyarországnak is a területe, sőt, Dácia provinciát is említhetjük, ugye Erdély, tehát ez is a római birodalom része volt, és aztán van a nyugat-római rész, olyan értelemben, hogy ugye Britannia, Gallia, Hispánia, tehát a mai Anglia, Franciaország, Spanyolország. Ez lesz nagyjából az a 3 rész, ami egyébként nem lesz tartós. Tehát ez azért érdekes, mert amikor 4 részre osztja Diokleciánus a birodalmat, az sem volt tartós. Amikor Konstantin utódai 3 részre osztják, az sem tartós. Amikor a 2 részre osztás megvalósul, 395-ben, az igen. De minden esetre a Szentírás ezt nagyítja ki, hogy amikor a harmad részről beszél, ezzel is utal arra, hogy aki kutatja a Szentírást, aki komolyan veszi, az ebben a században, a 4. században keresse ezeknek a történelmi fenyítékeknek a beazonosítását, mert ekkor történt ugye ez a sok-sok harmad rész, és ekkor osztották 3 része a birodalmat. Még akkor is mondom, hogyha történelmi értelemben itt szinte egy pillanatról beszélünk, de mégis nem véletlen, hogy ez történt. Az első kürtszó, ugye a 7. versnél tartottunk, a 7. verset így olvastuk, hogy az első angyal azért trombitált, és lőn jégeső és tűz, vérre lelegy, és vetteték a földre, és a föld harmad része megégett, és az élőfák harmad része megégett, és minden zöldellő fű megégett. Kik voltak az első nép, akik, hát azt lehet mondani, hogy nagyon komoly csapást jelentettek a birodalomra nézve, ezek nem mások, mint a gótok. Azok a gótok, amelyikből ismerünk keleti gótokat és nyugati gótokat, a keleti gótokról lesz szó, nagyon-nagyon fontos a keleti gótok szerepe, emlékezzünk majd erre vissza, amikor Jelenések könyve 11., 12., 13. fejezetéről lesz szó. Nincs már ez messze, tehát aki figyelemmel követi a sorozatot, az biztos, hogy fogja hallani ezeket a beazonosításokat, ezeket a jövendőléseket szándékaink szerint. Tehát nem beszélünk most arról, hogy a keleti gótoknak mi volt a szerepe. Általában a gótok ugye pontosan ebben az időszakban jelennek meg, tehát a 4. század vége felé. Egészen pontosan például 378-ban legyőzik a római hadsereget. Tehát egy nagyon komoly győzelmet aratnak. Na most ez a 378-as csata megrendítő volt a római birodalom számára, meg mindazok számára, akik ezt figyelemmel követték, mert ez az, amihez nem volt hozzászokva senki, hogy Róma kikap. Mi az, hogy Róma vereséget szenved? Hát ilyen nincs. Hát Róma mindenkinél nagyobb, mindenkinél hatalmasabb. Hát több száz éve, gondoljunk ebbe bele, több száz éve. Hát most ezt szinte átfogni, átgondolni is nehéz, nem? Tehát mintha azt mondanánk, hogy 1500-tól kezdve napjainkig, 2019-ig valamely hatalom úgy csillog, és olyan pompás, és olyan hatalmas, megkérdőjelezhetetlen világhatalom, hogy tényleg föl sem merül az emberben, hogy lehetne más a világura. Tehát gondoljunk ebbe bele, több mint 500 év, vagy több mint 600 év. És Róma esetében erről van szó, és ezért volt sokkoló az akkoriaknak, az akkori kortársaknak, hogy mi az, hogy a gótoktól, vagy egyáltalán bárkitől vereséget szenved Róma. 378-ban ez megtörtént, de nem ez volt az egyetlen ilyen vereség, mert akkor, amikor a gótok terjeszkedését látjuk, akkor azt is láthatjuk, hogy 410-ben például Rómát is meghódították. Igen, azt a Rómát, amit ugye örökvárosnak neveznek. Az örökvárost meghódítani. De nem ám úgy, hogy valami tartós birodalmat akartak berendezni a gótok, nem. Hát ők megelégedtek a pusztítással, meg a rablással, meg a fosztogatással, sok-sok mindennel. Minden esetre ebben az időszakban a gótok rengeteg fejfájást okoztak a birodalom vezetőinek. Egy történész véleményt hadd olvassam föl a gótokkal kapcsolatban, mégpedig egy olyan történész véleményét, akit hát nem is pontos talán így neveznünk, történetíró vagy krónikás, ez talán a lehető legjobb megfogalmazás ránézve, Ammianus Marcellinus, aki pontosan ebben az időben élt, tehát 330-tól körülbelül időszámításunk szerint 400-ig, ebben a 70 évben ő nagyon-nagyon sokat írt Róma történelméről, és írt a gótokról is, és írt arról is, hogy ezeknek a vereségeknek mi volt az oka. Hát hallgassuk most Ammianus Marcellinust, hogy ő hogyan látja ennek az okát, és mire mutat rá. Ezt írja. A súlyos helyzetben olyan hadvezérekre lett volna szükség, akik dicsőtettekkel már hírnevet szereztek. Ezzel szemben, mintha valamely bajkeverő istenség váltogatta volna halomba őket. Csupa gasz fickó állt a hadügyek élén. A rövid látásban vetélkedhettek egymással. Eddig az idézet. Hát nem döbbenetes? A rövid látásban vetélkedhettek egymással. Tehát azt mondja, hogy egyszerűen a politikusaink színvonala az úgy szabad esésben megy lefele, hogy egy picit, hogy mondjam, szabadosabb kifejezést használjak. Mert nincs olyan, aki a hadügyeket kézbe tudná fogni. Hát most ennek mi más lehet a következménye, mint vereség, nem? Tehát ez teljesen természetes. Egyébként ezt a történetírót Vankó Zsuzsa idézi az Apokalipszis harmadik kötetében. Mindenkinek ajánlom részletes írásmagyarázatnak ezt a kötetet, de gondolom, hogy az első és a második kötet sem ismeretlen már előttünk, hiszen a sorozat során, a sorozat folyamán ajánlottuk már Vankó Zsuzsa írásmagyarázatát, kommentáriát, mind a négy kötet rendkívül hasznos, tehát a teljes jelenések könyvéhez most már rendelkezésre áll ez a magyarázat. Szóval ez is a konfliktus, illetve ez is a vereség egyik oka volt, és ugye egy másik történész például így fogalmaz Róma meghódítása kapcsán, a 410-es hódítás kapcsán, azt írja, hogy az antik világ megrendült. Az antik világ megrendült. Mert tényleg hittek az emberek abban, mit hittek? Hát ezt tapasztalták, hogy Róma legyőzhetetlen. Nem lehet legyőzni Rómát. Tehát megpróbáltak már egy páran, és megpróbáltak gátat vetni a hódításának, de nem lehetett. Gondoljunk ebbe bele. Több száz, hosszú éveken, évszázadokon keresztül, több száz éven keresztül. Döbbenetes tehát az, ami történik, de ez még csak a kezdet, hogy jönnek a gótok. A 370-es években. Nézzük a második kürtszót, Jelenések könyve 8. fejezetének a 8. 9. versét a következőképpen olvasom, tehát Jelenések 8. 8. 9. vers. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tenger harmadrésze vérré lőn. És meghalt a tengerben lévő teremtett állatok harmadrésze, amelyekben élet volt, és a hajók harmadrésze elveszett. Mi a különbség az első és a második kürtszó között, vagy trombita szó között, vagy az első és a második csapás között, mert nyugodtan fogalmazhatunk így, hogy ezek ilyen csapások voltak. Ha megnézzük itt a 7. verset, ugye itt azt olvashattuk, hogy alapvetően a szárazföldről van szó, itt pedig azt látjuk, hogy ugye tűzzel égő nagyhegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmadrészéről beszél, aztán a tengerben lévő teremtett állatok harmadrészéről, meg a hajókról. Hát vajon ez mire utalhat? És nyilván itt kell megragadnunk a különbséget, mert hogyha tovább nézzük ezeket a barbár támadásokat, amit ugye folyamatosan láthatunk Róma történelmében a 300-as, 400-as években, sőt, nyugodtan mondjuk így Európa történelmében a 300-as, 400-as években, akkor azt látjuk, hogy a második ilyen nagy népcsoport, akik gyötrik Rómát, ezek a vandálok. Azok a vandálok, akik egyébként valahonnan az Európa középső részéről jönnek, Európa középső részéről elindulnak, és döbbenetes az is, hogy ők eljutnak Galliáig, a 400-as években már Galliában vannak, Gallia ugye a mai Franciaországnak az elődje, és ha tovább nézzük a vandálok útját, akkor azt látjuk, hogy a 410-es években, sőt már a 400-as évek végén, de a 410-es években mindenképpen ott vannak Hispániában. Abban a Hispániában, ugye Spanyolországnak a régies neve, abban a Hispániában, amelyik ugye nyilvánvaló módon nagyon sok pontján érintkezik a tengerrel, hiszen egy félszigetről van szó. Na most a vandálok, ha már ott jártak, akkor teljesen egyértelmű, hogy erre koncentráltak, mert azt mondták, hogy mennyire jó lenne, hogyha kezünkben tarthatnánk a tengert, és ennél nagyobb szabású terveket is szövegettek, ugye egy óriási tengerrel van dolgunk, vagy egy óriási tengerről van szó, az egész földközi tengerről. És Hispánia szolgált kiindulópontul a vandáloknak, akik elfoglalták a kikötőket, és egyszerűen birtokba vették a hajókat, olyan értelemben, hogy amit kellett, persze azt elpusztítottak, és rájöttek arra, hogy ha mondjuk kalózkodással próbálnak még több pénzt harácsolni, akkor ez egy nagyon kifizetődő dolog. És nekiálltak kalózkodni a földközi tengeren. Ez innentől kezdve pokol lett a birodalom lakóinak, gondoljunk ebbe bele, hogy a kereskedelmet ez mennyire szétszilálta. Tehát az akkori kereskedelmet, az akkori virágzó kereskedelmet, hát több száz éven keresztül virágzó kereskedelemről beszélhetünk. És óriási gondok keletkeztek az áruellátásban, meg sok minden másban. Tehát rendkívül veszélyes volt ezek után a földközi tengeren hajózni, és gondoljunk bele azon a földközi tengeren, ami Róma sajátja volt. Tehát itt nem akármiről beszélünk, meg olyan, ami csak éppen érintkezett a birodalommal, dehogyis, hát itt gyakorlatilag a birodalom beltengeréről beszélünk. Mert ugye Európát is uralják, Észak-Afrikát is uralják, és közötte van a földközi tenger, ez az óriási kiterjedésű tenger. És pontosan erre az érzékeny pontra mérték a csapást a vandálok, olyannyira, hogy a 410-es, 420-as években nagyon-nagyon sok hódítást vittek véghez, de a 20-as években már ott vannak Észak-Afrikában, tessék, alakul a harapófogó, tehát ugye nem csak Hispánia, meg nem csak a tenger, hanem ami még érzékenyebb, ott vannak Észak-Afrikában. Észak-Afrika egyébként azért érdekes, mert tulajdonképpen a birodalom éléskamrája volt. Biztos, hogy hallottunk mindannyian Kartágóról, ugye? Tehát a híres kartágói háború, amikor Kartágót meghódítja Róma, hogy ez ennek micsoda óriási hatása van, még az időszámításunk előtt 3. században. Na pont ezt a Kartágót foglalják el a vandálok, pontosan ez az a város, amit elfoglalnak, és ez rendkívül érzékenyen érinti a birodalmat, 439-ben történik ez egyébként. De emlékezzünk meg arról is, egy sokkal kisebb városról, Hippónak a városáról. Hippó azért érdekes, mert a híres egyházatya Augustinus, vagy Ágoston, itt volt püspök. Ágoston neve nem tudom, hogy mennyire ismerős a kedves hallgatóknak, azért hozom szóba, mert a római katolikus egyháznak, tehát gondoljuk bele, ugye a legnagyobb keresztény felekezetről beszélünk, a római katolikus egyháznak két hatalmas teológusa volt. Ha kettő legnagyobbat kell megnevezni, akkor az első évezredben Ágostont említhetjük, tehát gondoljuk bele az első 1000 évben, nincs nagyobb Ágostonnál az első 1000 évben, vagy Augustinusnál. A második 1000 évben, tehát 1000 és 2000 között meg Aquinoi Tamás a 13. századból. Tehát Ágoston 4. 5. század, Aquinoi Tamás 13. század, ez a két állócsillag van ilyen értelemben, és ha szabad súlyozni kettejük között, nem érdemes egyébként megtenni, de egy gondolatkísérletet talán megér, szóval ha szabad súlyozni, Ágoston még talán jelentőségteljesebb Aquinoinál. Azért, mert amit ő lefektet, eszmei alapokat, ahogyan megírja a műveit, azt a római katolikus egyház óriási mértékben felhasználja, és erre építi föl a maga eszmerendszerét, azt a hatalmas konglomerátumot, amit ugye pápaságnak nevezhetünk, és aztán ugye virágzó pápaságról beszélhetünk Európában a 11., 12., 13. században. Meg hát persze azóta is, de ez volt a fénykora a római pápaságnak. Na most, miért hozom szóba Augustinust, vagy miért hozom szóba Ágostont? Azért, mert amikor a vandálok ott vannak Észak-Afrikában, ne felejtsük el, innen indultunk ki. Tehát az 5. században gyötrik a birodalmat a vandálok. Amikor ott vannak Észak-Afrikában, akkor eljutnak Hippó városáig is, ahol tehát püspök volt Ágoston, és Ágoston ebben az ostromban hal meg, 430-ban, hogy a vandálok ostromolják a várost, és a római egyház ekkor veszíti el azt a teológusát, aki, tehát mondom, az első 1000 évben gyakorlatilag a legnagyobb volt, a leginkább alapként, mérceként tekintettek rá. Nagyon érdekes egyébként az, hogy akkor, amikor a csapások értékeléséről lesz szó, majd erre még visszakanyarodhatunk erre a gondolatra, de Ágoston is érzi, hogy itt hogy mondjam, valami olyas valamiről van szó, amiben az Isten keze mintha benne lenne. Mintha a római birodalom kezdené elbízni magát, és talán nem véletlen, hogy jönnek a gótok, talán nem véletlen, hogy aztán szorosan a nyomukban ott vannak a vandálok. És ő a műveiben megpedzi ezt a dolgot, hogy mi van akkor, hogyha itt az Isten ostoráról van szó, esetleg az Isten beavatkozásáról. Ágoston ezt jól érezte egyébként. De 430-ban meghal, tehát mondom, Hippo városánál, az ostromnál meghal, és ilyen módon tehát a vandálok tovább mehetnek. Kartágóról még csak egyetlen szót hadd említsek, tulajdonképpen Róma történelmét akár így is lehetne írni, le lehetne írni, vagy össze lehetne foglalni, hogy Kartágótól Kartágóig. Miért? Mert az időszámításunk előtti 3. században, amikor Kartágót meghódítják, mindannyian tanultunk erről középiskolában, ugye ezek voltak a híres pun háborúk. 3 ilyen háború volt, pun háborúk, nem térünk rá részletesen, nem is szükséges, időszámításunk előtti 3. században. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy Róma ekkor lép ki a világtörténelem színpadára. Tehát Róma eddig nagy hatalom, egyre nagyobb hatalom, kétségtelen, de amikor Kartágót meghódítja, onnantól kezdve a világhatalom. Időszámításunk előtti 3. század. És most itt vagyunk az időszámításunk szerinti 5. században, Kartágó a vandáloké, és Róma hatalma befolyása egyre csak csökken és csökken. Jó, tehát ezt az évet is érdemes látni a római történelemben. Ez tehát az, amit a második kürtző kapcsán el lehet mondani, és ugye itt van a jelentősége ennek a bizonyos tengernek, tehát hogy miért éppen a tengert emlegeti annyit ez a csapás, miért éppen ez a kürtszó a tengerről szól, de már megyünk is tovább a 3. kürtszóra, Jelenések könyve 8. fejezetéből a 10.-11. verset olvasom, tehát 10. és 11. vers. A 3. angyal is trombitált, és leesett az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fákja, és esett a folyó vizek 3. részére és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig Üröm. Változék azért a folyóvizek 3. része ürömmé, és sok ember meghalt a vizektől, mivel keserűkké lettek. Eddig az idézet. Folyóvizek. Tehát van egy szárazföldi hatalmunk, van egy tengeri hatalmunk, ugye szárazföldi a gótok, tengeri a vandálok, és ezek szerint van egy olyan hatalmunk, amelyik a folyóvizek mentén tör előre. És őket is be lehet azonosítani. Tehát ha már barbár törzsek támadásairól beszélünk, ha már arról beszélünk, hogy hogyan, miként gyötrik a birodalmat ezek a törzsek, akkor nem csak a gótokról kell szólni, nem csak a vandálokról kell szólni, hanem a híres hunokról is kell szólni, és Attila királyról is kell szólni. Mert pontosan Attila király volt az, és a hun seregek voltak azok, akik a folyóvizek mentén jöttek előre. Meg lehet nézni egyébként történeti leírásokban, hogy ők hol törtek előre. Hát például ott van a Rajna, például ott van a Duna, Olaszországban, bocsánat, ez kortévesztő kifejezés, Itáliában, ott van ugye a Pó, Frankföldön vagy Galliában, ott van a Loire völgye. Mindig a folyóvizeket keresték. Milyen különleges egyébként, de hát nyilvánvaló módon nem véletlen. És ők is nagyon sikeresek voltak, zárójelbe hozzátehetjük, persze abban az időben könnyű volt sikeresnek lenni, mert a birodalom egyre több nehézséggel kellett, hogy szembenézzen. De ettől függetlenül még nagyon komoly tetteket vittek véghez, hát hódítottak ők Nyugat-Európában, csatáztak a nyugati gótokkal is. Érdekes egyébként, hogy ugye arról is beszélhetünk, a vandáloknál is majd meg fogjuk ezt említeni, pici visszakanyarodással, de arról is kell, hogy beszéljünk, hogy Itáliába is eljutottak. Na most ez azt jelenti, Itáliába eljutni, hogy átkelnek az Alpokon. Vankó Zsuzsa, amikor a könyvét megírta, és amikor a sorait olvashatjuk, tehát ezt az írásmagyarázatot, ő is egy picit bizonytalan ebben, hogy hogyan, miként kell érteni például azt a kifejezést a 10. versben, hogy ez a nagy csillag, mint egy fákja, esett a folyóvizek 3. részére és a vizek forrásaira. A folyóvizeket értjük. vizek forrásai, lehet, hogy az Alpokra utal. Gondolatkísérlet csupán, tehát ne rejtsük véka alá, hogy lehet, hogy 100%-ig nem tudunk mindent beazonosítani. Vizek forrásai azért, mert ugye a hegységekben rengeteg folyóvíznek ered a forrása, tehát teljesen természetes, hogy erre utal talán. Minden esetre valószínűleg erről lehet szó, és ami biztos, hogy a hunok betörnek Rómába. Na most ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, és egy döbbenetes dolog, hogy a hunok ott vannak 452-ben Róma alatt, ki fogja megvédeni Rómát? Mert ne felejtsük el, a birodalom egyre rosszabb állapotban van. Tehát olyan, hogy központi hatalom, meg erős államhatalom ebben az évszázadban már nincs. Róma tulajdonképpen átjáróház. Hát ki van ott Rómában? Ki az, aki megvédi az örökvárost? Nagyon egyszerű erre a kérdésre a válasz, csak szinte nem is mernénk ezt kimondani, mert annyira meglepő. Hát ez maga a római egyházfő. Maga a római egyházfő, vagy a római püspök, aki ugye ragaszkodik Rómához értelemszerűen, csak közben az államhatalom kidől mellőle. Gondoljunk ebbe bele, hogy az az elképesztően erősnek tűnő szövetség, amit 380-ban megpecsételnek azzal, hogy na mostantól kezdve államvallás a kereszténység. Az elképesztően erős szövetségből az állam lassan kezd kihulni. Nem is lassan erre az időre, már 450-es évekre, hát szinte nincs is. Azért, mert Róma átjáróház. És Leó pápának kell kimennie, első Leó pápának 440-től 461-ig uralkodott, Leó pápának kell kimennie Attila elé, és tárgyalni vele, hogy hát kedves Attila, meg ugye ajándékokkal elhalmozni, kíméld meg az örökvárost, kíméld meg a birodalom fővárosát, elképesztő diplomáciai érzékkel, de Leó küldetése egyébként sikerrel jár. Ezért kapja meg a nagy melléknevet, első vagy nagy Leó. Ez 452. 455-ről is beszélhetnénk, ez meg a vandálokra megy vissza, tehát a második kürszóra megy vissza, mert a vandálok is eljutnak Rómába. Ez a hódításuk csúcspontja, mind a két esetben egyébként, és éppen ezért ezek szorosan egymás után vannak. A vandálok elé is kimegy Leó egyébként, és a vandálokkal is tárgyal, de a vandálok esetében már nem tud annyira, hogy mondjam, eredményes lenni, ők feldújják Rómát, kifosztják Rómát, tehát igazából, ha nincs ez a tárgyalás, valószínűleg még nagyobb pusztítást visznek véghez, de kiment velük, tárgyalt velük, és az utókor hálájának jeléül ezt a nagy melléknevet hozzácsatolta Leónak a nevéhez. Leó szerepe egyébként nagyon érdekes, én a főiskolánkon, a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán úgy szoktam tanítani, hogy valójában ő volt az első igazi római pápa. Tehát 440-től 461-ig, mert a pápaság hatalma fokozatosan alakult ki. De aki először lép fel úgy, mint római pápa, először lép fel úgy, mint a kereszténység vezetője, tehát gondoljunk ebbe bele, hogy milyen alapon nevezi ki magát valaki a kereszténység vezetőjének. Leóig nem jut eszébe a római püspököknek, hogy így lépjenek föl. Leó viszont így lép föl. Szinte kényszerből, akár ezt is lehet mondani, hiszen az államhatalom kidől mellőle. Hát akkor az ő saját hatalmát meg erősítenie kell. Iszonyú nehéz helyzetben van egyébként, meg gondoljunk ebbe bele, hogy ugye Sztálin híres 20. századi kérdését kölcsönvéve is hány hadosztálya van a pápának. Ez a kérdés az 5. században is ugyanúgy érvényes volt. Tehát ugye nem arról volt híres Róma ebben az időszakban, hogy olyan nagyon komoly seregei lettek volna. Hát azt az államnak kellett volna biztosítania. De az állam összeomló félben van. Tehát ezért volt nagyon nehéz helyzetben a 4. században mind az egyház, mind pedig a birodalom. A hunokról nézzük csak meg, hogy mit ír Ammianus Marcellinus, az a történetíró, tehát még egyszer, aki vagy krónikás, aki tehát kortárs ebben az időszakban élt. Szintén Ammianus Marcellinust idézem, a könyv, tehát az Apokalipszis 3. kötet 29. oldaláról ezt írja. Vadságuk minden képzeletet felülmúl. Életmódjuk folytán olyan edzettek, hogy sem a tűznek, sem az ízletes ételnek nem érzik hiányát. Csecsemőkoruktól fogva megszokták a hideget, az éhezést és a szomjúságot. Ha támadás éri őket, ék alakban vonulnak csatába, közben ijesztő harci kiáltásokat hallatnak. Mivel könnyen és gyorsan mozognak, szánt szándékkal szétszóródva oly hirtelen csapnak át támadásba, hogy rendezetlenül is roppant vérengzést okozva száguldoznak. Ez a tetrekész, korlátozást nem tűrő emberfajta csak úgy égett mások dúlásának a szörnyű vágyától. Így írt tehát Ammianus Marcellinus a hunokról, zárójelben hozzátehetjük, hogy úgy ír, mint aki egyébként nem is ismeri a Szentírás leírását. Tehát Ammianus Marcellinusnak valószínűleg semmi köze nem volt Jelenések könyve 8. fejezetéhez, és nem ismerhette minden bizonnyal Jelenések könyve 8. fejezetét. De mégis a történeti író leírása teljesen egyértelmű. Szólnunk kell egyébként arról is, hogy ez a minden képzeletet felülmúló vadság, hát ennek vajon mi volt a háttere, mi volt az eredete, miért pont a hunok? És egyáltalán hogy lehet megragadni ennek a lényegét ebben a leírásban, a harmadik kürtszó leírásában? Azt olvashattuk itt, hogy ugye leesik az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fákja, és esett a folyóvizek harmadrészére és a vizek forrásaira, a csillag neve pedig üröm. Változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé, és sok ember meghalt a vizektől, mivel keserükké lettek. Leesett az égről egy nagy csillag. Eszünkbe juthat itt a sátáról szóló híres profécia. Csak utalni tudok rá Ézsaiás könyve és Ezékiel könyve megfelelő fejezeteire, az ördögről, aki ugye egy teljesen egyértelmű személy és konkrét személy a Bibliában, természetfeletti személy nyilvánvaló módon. Ézsaiás könyve és Ezékiel könyve egy nagyon érzékletes jó leírást ad. Jézus Krisztus is beszél sátáról, tehát nem kell eltévednünk, amikor az ördög lényegét akarjuk kikutatni. És pontosan ezt a kifejezést, égből leeső csillag, pontosan ezt a kifejezést használja Ézsaiás könyve is. Az ember akkor összerakja a képet, hogy ezek szerint ennél a kürtszónál kell keresnünk valaki olyan személyiséget, aki szinte démoni módon, ugye démonizálta akár, ezt a kifejezést is használhatjuk, a saját hadseregét, és itt vagyunk a hunoknál, hogy miért voltak szinte természetfeletti erővel felruházva, és miért tudtak olyan elképesztően sikeresek lenni. Attiláról, ha beszélünk, a hunoknak a nagy királyáról, nagy vezéréről, minden leírás elmondja azt, hogy Attila nagyon komoly okkult befolyás alatt állt. Ő folyamatosan egyeztetett jósokkal, folyamatosan egyeztetett varázslókkal, és így tovább. Tehát nem véletlen, hogy pont ez a nép az, amelyik ennyire erős tudott lenni, és Attila is szinte egy démoni személyiséggé vált, és ugye nagyon sok monda maradt föl róla. Csak zárójelbe teszem hozzá egyébként, hogy a barbár törzsek, vagy népvándorláskori törzsek közül igen-igen sok nyitott volt a kereszténységre. A hunok esetében ezt nem nagyon mondhatjuk el. Tehát ott egészen más irányvonalak voltak, és más szempontok jöttek közre, tehát nagyon fontos ezt látnunk, hogy Attila esetében itt egy olyasfajta vezetőről van szó, akinek az ereje, hát az nem hétköznapi volt, és az nem saját magából fakadt. Milyen érdekes, mit is mondtunk? Évszámot 452. 452-ben ott van Rómánál, 453-ban meghal. És abban a pillanatban szinte, 453-ban, ahogy ez a démoni vezető meghal, a királysága, az elképesztően erős és óriási sikerességű, nagyon nagy sikerű királysága, az szinte szétporlik. Tehát ez is különlegesen érdekes, és ez is elgondolkodtató, hogy igen, nagyon nagy hatalma volt Attilának, de mintha valaki itt közbeszólt volna, hogy a hatalmad az eddig tart, és snitszerűen, vágásszerűen vége van ennek. 453. Érdekes tehát a hunok története. Nagyon fontos egyébként az, hogy ahogy itt láthattuk, hogy az a fajta, például egy történész így írja le, hogy Attila tulajdonképpen egyfajta szent őrületben hódított. Tehát ha tekintetét néztük, mondja ez a történetíró, hogy ha azt láttuk, hogy fanatizálja a hadseregét, akkor azt tudtuk megállapítani, hogy tényleg nem egy hétköznapi emberrel állunk szemben. Ezért tudtak annyira sikeresek lenni, bármilyen hátborzongató is egyébként ez a leírás, mert tényszerűen arról van szó. Szóval hunok, de most nézzük mindennek az összességét. Negyedik angyal. Mit olvashatunk 8. fejezet 12. versében Jelenések könyvének? A negyedik angyal is trombitált, és megveretett a nap harmadrésze, és a hold harmadrésze, és a csillagok harmadrésze, hogy meghomályosodjék azok harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. Ez tehát a teljes sötétséget hozza, ez a negyedik kürtszó, Tehát nézzük meg, ugye nap, hold, csillagok harmad része meghomályosodott, a sötétséget hozza, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy betetőzi az egészet, ugye az ábránk is erre utal, talán egy pillanatra vetítsük itt az ábránkat, az ábránk is erre utal, hogy ez a negyedik csapás, vagy negyedik kürszó szorosan az első három után következik, mint egy annak a következménye. És utána van egy lélegzetvételnyi szünet, a 13. versben fogunk majd arról is csak egészen röviden beszélni. Tehát itt, hogyha betetőzést keresünk, mert ugye gótok megvannak, vandálok megvannak, hunok megvannak, mi az, amit mondhatunk betetőzésképpen, ha már beszéltünk itt 378-ról, 400-as évekről, 430-ról, 452-ről, 455-ről, a következő és végső évszám, amiről szólnunk kell, ez az az évszám, amit mindenkivel meg szoktak tanítatni a középiskolában, de szerintem már általános iskolában is, hogy mikor lett vége az ókornak, és mikor kezdődik a középkor. Erre egyébként 6 féle választ lehet adni, nem fogom felsorolni mind a 6-ot, én most csak arra szeretnék utalni, amit leginkább megtanítanak. Ez pedig nem más, mint 476, a nyugat-római birodalom bukása. Nyugat-római birodalom bukása. Na miért érdekes a 476-os dátum? Egyrészt azért érdekes, mert ez a hatalmas birodalom, aminek a jelentőségét nem lehet szinte felmérni. Gondoljunk bele az európai történelem máig eltelt, mondjuk legutóbbi 600 évébe. Hát nem tudunk egy olyan hatalmat mondani, amelyik ennyire fényes lett volna. Bocsánat, európai történelmet mondtam, világtörténelmet kellett volna mondanom. Tehát a világtörténelemben, hogy valamelyik hatalom 600 éven keresztül világhatalom legyen, nem tudunk ilyet mondani. És még kevés, hogyha 600 évről beszélünk, akár 7 vagy 800 évet is mondhatnánk, mert folyamatosan jött föl, egyre erősödött Róma. Na most ennek egyszer csak vége szakad 476-ban. Miért? Azért, mert jön egy germán hadvezér, nagyon érdekes, már megint egy barbártörzsnek egyébként a hadvezére, tehát nem véletlen, hogy pont ő. Jön Odoaker, a heruloknak a vezére, aki egyébként a római hadsereg egyik fontos vezetője volt, és leteszi a trónról a kiskorú császárt, Romulus Augustulusnak hívták, egy 12-13 éves fiúcska volt, tehát kényszerűségből őt nevezték ki császárrá, leteszi a trónról a császárt olyan módon, hogy a császári jelvényeket elküldi keletre. Mert ugye ez az időszak már a nyugat és a kelet-római birodalom kettéválásának az időszaka, egész pontosan 395-ben ez már megtörtént, tehát mindaz, amiről beszélünk, ezek a nyugat-római birodalmat érték, ezek a csapások. Ezért lesz egyébként nagyon érdekes majd a következő előadás, mert ott meg majd az előadó a kelet-római birodalmat érő csapásokról fog szólni, és nem véletlen, hogy az 5. meg a 6. csapás annyira jelentőségteljes, hogy annak egy hosszabb leírás is dukál. De itt most a nyugat-római birodalomnál vagyunk. 476-ban tehát ez megbukik. A császári jelvények ott vannak keleten. Megint csak egyetemi tapasztalataimra hadd utaljak. Akkor, amikor mi tanultunk erről a dátumról, sok ilyen esetet el tudnék mondani, hogy hogyan próbálták, hogy mondjam, így finomítani, helyesbíteni azt, amit általános meg középiskolában megtanul az ember, hogy ott hogy lehet ezt árnyaltabban tekinteni. Azt mondta például az egyik tanárunk, itt van például ez a dátum 476. Ezt ilyen abszolút fix dátumként tanítjuk meg a diákoknak, hogy ekkor bukott el a nyugat-római birodalom. Ha az esemény történetet nézzük, akkor tényszerűen így van, 476-ban megtörtént ez a gesztus, császári jelvények, stb. Igen. Azt mondja, csak az ezzel a probléma, hogy a kortársak ezt észre sem vették, hogy mi történt 476-ban. Miért nem vették észre? Azért, mert Róma egy átjáróház volt. Tehát senkit nem lepett meg, vagy senki nem csodálkozott azon, hogy most éppen ott van az alánok egyik hadvezére vagy fővezére, aki mellesleg a római hadseregben is valamiféle tisztséget visel, és a kiskorú császárral valamit csinál, stb. Senkit nem érdekelt körülbelül, mert Róma átjáróház volt. Hát nem volt érdemi állami hatalom. Hát körülbelül, ahogy mondta ez a tanárunk, aki arra járt, az hódította meg, aki akarta. Aki nem akarta, az meg kikerült a Rómát. Tehát körülbelül ilyen szinten volt Róma, a nagyváros, az örökváros. Tehát ez a 476 persze, és igen, nyilván még egyszer fölvillantva ezt az ábrát, az ábrán is szerepel ez a dátum, hogy 476. Tényleg azt lehet mondani, hogy kétségtelenül így van, nagyon-nagyon jelentőségteljes. de mégiscsak azt mondhatjuk, hogy ez a 476-os dátum egy picit jelképes, azért, mert annyira szétzivált állapotban volt már Róma. Sötétség. Sötétség olyan értelemben, hogy tényleg bizonyos értelemben sötétség köszöntött Európára. Olyan módon, ugye azt a kifejezést, hogy sötét középkor szerintem mindannyian hallottuk már. Ugye, tehát sötét középkor, most már egy picit igyekeznek ezt átfesteni, tehát hogy inkább virágzó középkorról, meg érett középkorról beszélnek, vagy éppen a középkor kezdeti szakaszáról, meg a legfényesebb szakaszáról, stb. Tehát a történészek szeretnek eljátszani ezekkel a kifejezésekkel. De hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk a középkort mi jellemezte, inkvizíció, eretneküldözés, szabadságjogoknak az abszolút figyelmen kívül hagyása, és így tovább, akkor azt lehet mondani, hogy a sötét középkor kifejezés az bizony védhető. Nem tudok ebben részletesen belemenni, csak fölvillantom ezt a témát, esetleg majd beszélgetésen erre vissza lehet kanyarodni, vissza lehet erre kérdezni. Szóval sötétség. És sötétség olyan értelemben is, hogyha mondjuk a birodalom kultúráját nézzük, a birodalom, hogy mondjam, szellemi színvonalát, hogy mondjuk mit tett le az asztalra kulturális, filozófiai, irodalmi, stb. Értelemben, akkor azt lehet mondani, hogy igen, az utána következő barbár törzsek, mert ugye a nyugat-római birodalmat gyakorlatilag ezek tartották most már kézben, az 5. és különösen a 6. században, ezek a barbár törzsek a szellemi és stb. Színvonalat tekintve nem értek fel Rómához. Tehát ez feketén-fehéren igaz. Ilyen értelemben is sötétség köszöntött Európára. Az egyik tanárunk egyébként úgy fogalmazott, hogy azt mondja, hogy például ott van az a korszak, amire mi ugye nagy büszkén visszaszoktunk tekinteni 1000 környékén, ugye István király állam alapítása, hát ugye micsoda nagy dolog, hogy megalapul a magyar állam, hát kétségtelenül nagy dolog. Azt mondja, csak egyről nem szabad elfelejtkezni, Európa abban az időszakban a 3. világ szerepét tölti be, messze nem vezető hatalom. Tehát sokkal fejlettebbek nálunk a közel-keleten lévő államok, sokkal fejlettebbek nálunk az, hogy mondjuk Észak-Afrikában mi van, az arabok sokkal erősebbek, és így tovább. Azt mondja, ne gondoljunk sokat az akkori Európáról, meg az akkori Közép-Európában, körülbelül sehol nem voltunk, tehát 1000 környékén. Aztán jön majd egy felvirágzás itt Európában, de ugye ezzel meg az a probléma, hogy ezzel jön az üldözés is, és beszélhetünk az inkvizícióról, meg sok-sok minden másról, emberek millióinak az értelmetlen haláláról, de ez egy másik kérdés, tehát sajnos ez is velejárulja ennek. No hát így érünk a kürszóknak a végére. Két összegző gondolatot engedjenek meg nekem, hogy hogyan lehet ezeknek a tanulságait összegezni. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt lássuk, és megint csak egy tanáromra utalok, egyetemi élményemre az egyik órán, föltette azt a kérdést az egyik tanárunk, amire egyébként ő maga sem tudott válaszolni, hát pontosan ezért volt érdekes ez a kérdés. Azt a kérdést tette föl, hogy miért éppen ekkor indult el a népvándorlás, mert ugye ez maga a népvándorlás, amiről beszélünk. Barbár törzsek jönnek, és Nyugat-Európát gyötrik. Miért éppen ekkor indult el? Azt mondja, hogy szakmai megfontolásokat, ha figyelembe veszünk, nem tudjuk megválaszolni. Nincs rá magyarázat. Miért éppen ekkor? Tehát miért jutott eszébe a hunoknak, az alánoknak, a szvéveknek, a heruloknak, stb. Tehát lehet sorolni a barbár törzseket. Miért jutott eszébe ezeknek a törzseknek, hogy elinduljanak? Hát ahol addig éltek, nem volt addig ott jó nekik? Dehogy nem, megvoltak ott évszázadokon keresztül. És egyszer csak elindulnak. Hunok, vandálok, gótok, iszonyatosan erősek. Miért nem 200 évvel előbb, miért nem 400 évvel előbb, vagy 600 évvel előbb? Akkor még nem nagyon volt római birodalom, vagy nem volt annyira erős. Mert lehet, hogy azt mondjuk, hogy igen, amikor fénykora volt a birodalomnak, akkor nem volt kedvük elindulni. Hát persze, ez is egyfajta magyarázat lehet. De miért éppen akkor? A történészek erre nem tudnak válaszolni. Tehát ha ezt a miért kérdést tesszük föl. Ha viszont abból a szempontból nézzük, ahonnan ugye elindítottuk a gondolatmenetet, hogy itt van a konstantini fordulat meghatározó jelentőségű a kereszténységre nézve, akkor már magunkévá tehetjük azt a gondolatot, hogy igen, nem véletlen, hogy pont a konstantini fordulat után, pont az államvallásá tétel után jön az első barbártörzs, a második barbártörzs, a harmadik, a negyedik, az ötödik, stb. Sorra. Nem véletlen. Ezt egyébként a kortársak is észlelték. Tehát benne volt ez a levegőben, Ágostorra hivatkoztam, de még lehetne keresztény magyarázókat említeni, akik szintén megpendítették ezt a gondolatot, hogy valószínűleg nem véletlen, ami történik velünk. Tényleg nem volt véletlen. Mondom, a szakma nem tud rá magyarázatot adni. A részletekre igen, eseménytörténetre persze, hát ezt a történészektől tudjuk, akik ezzel foglalkoznak, de a miért kérdése itt van a válasz a Szentírásban. Ez az egyik. Második összegző gondolatom. Talán még nem szóltunk arról, talán még én sem szóltam erről előadásban, hogy amikor államvallássá teszik a kereszténységet 380-ban, akkor ennek van egy nagyon-nagyon fontos hozadéka. Mégpedig az, hogy az a vallás, amelyik üldözött volt nagyon sokáig, a 310-es évekig, az 380-tól kezdve üldözővé válik, vagy inkább azt lehet mondani, hogy üldözővé válhatna. Mert a 380-as rendeletben, ezt császár adja ki, tehát nyilván az egyház lelkes közreműködésével, a 380-as rendeletben, amikor államvallássá teszik a kereszténységet, akkor egyben szankciókkal fenyegetik azokat, akik nem keresztények. Tehát magyarán kötelező a keresztény vallást követni, annak a több 10 millió embernek a birodalom területén belül, na most akik pedig nem, azt mondja a rendelet, hogy azokat egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át, de majd, ha isteni sugallatból mi erre utasítást kapunk, majd gondoskodunk a megbüntetésükről. 380. Két ilyen rendeletről tudunk, amelyik ezt valóban foganatosítani akarta, 392-ben vagyonelkobzás, 425-ben pedig már azzal fenyegették azokat, akik nem keresztények, hogy az életükkel fizetnek. Tehát magyarán pogánynak is tilos volt lenni a római birodalomban. Betiltották, be akarták tiltani a pogányságot. Mi ebből a tanulság? Az a tanulság, hogyha nem jött volna a barbár törzsek csapásai, nem jöttek volna, nem jött volna a népvándorlás, akkor ezeket a rendeleteket át lehet ültetni a gyakorlatba, és felpörög a keresztény üldözés. Mert ugye nincs semmi, ami megállítsa. Ott van az egyház, amelyik rálépett erre az útra, elfogadja a pénzt, ennek következtében az állam és az egyház ugye összeszövetkezik, és együtt elkezdik üldözni a másként gondolkodókat. Hogyha nincsenek ezek a csapások, akkor jöttek volna újabb rendeleteket, nem csak két ilyen rendeletről tudnánk, hanem háromról, meg ötről, meg nyolcról. De senkinek nem volt ereje ezeket a rendeleteket betartatnia. Mert az állami vezetők azzal voltak elfoglalva, hogy valahogyan a birodalmat meg kéne védeni. Az örök várost is meg kéne védeni. És most nem a vallással foglalkozunk meg, hogy ki hogy gondolkodik, meg milyen kultuszokat követ. Hát most azzal foglalkozunk, hogy gyerünk fegyverbe, mert jönnek a vandálok, jönnek a gótok, és így tovább. Tehát ha ebből a szempontból vizsgálom a történetet, ebből a szempontból is azt mondhatjuk, hogy nem véletlen. Abszolút nem véletlen, hogy pontosan ekkor történnek ezek a csapások a birodalomra, és pontosan ekkor jönnek, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azok, akik nem akarnak a római egyház által kijelölt úton járni, azok lélegzethez jutnak. Több évszázadnyi lélegzethez, tehát ezt így tekintsük. A másként gondolkodók üldözése az majd csak egy picit később indul el. Leginkább majd az ezres évektől kezdve pörög fel, amikortól kezdve beszélhetünk inkvizícióról. Erről is tud a Szentírás, tehát Jelenések könyve erről is beszél, de most ennek a részleteibe nem tudunk belemenni. Ez minden esetre egy néhány évszázadnyi fellélegzést hozott azoknak, akik mondjuk a Biblia szerinti igaz hitet akarják követni. Nem sokan voltak. Nagyon nem sokan. Tulajdonképpen ebben az időszakban csak a valdenseket tudjuk megemlíteni, akik ragaszkodtak a Szentíráshoz, ragaszkodtak ehhez a hithez, csendességben visszavonultak az Alpok hegyvidékeire, olasz-francia határvidékre, és ott éltek. És aztán majd egy olyan előreformátori csoportként lépnek fel a 11. századtól kezdve, ami kiváltja Róma haragját és Róma üldözését. És az inkvizíció pedig elkezd tombolni hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. De itt ez a lélegzetvételnyi szünet, ez ennek is köszönhető, sőt, leginkább ennek köszönhető, hogy politikában nehéz századok jöttek az egyházra, és az egyháznak egyébként volt egy óriási feladata, erről szól az 5., 6., 7., 8. század, meg aztán egyébként folyamatosan végig az egyház történelme, meg kellett találnia a legerősebb szövetségest, meg kellett találnia a legerősebb állami szövetségest, mert ha már egyszer kihullott a nyugat-római birodalom, akkor ki lesz az, aki betölti ezt az űrt? Először a frankok azok, de ebbe a történetben már végleg nincs időm belemenni. Eddig tudtunk tehát most jutni. A következő alkalommal meg fogjuk azt nézni, hogy a nyugat-római birodalom után a kelet-római birodalmat milyen csapások érték. Mert az 5. trombita szó, vagy kürtszó, meg a 6. kürtszó az ezzel foglalkozik. Tehát, hogy a kelet-római birodalmat hogyan próbálták meg ezek a csapások, mert a kelet-római birodalom tovább él. 476-ot megtanultuk az iskolában, kétségtelenül, de a kelet-római birodalom 1453-ig, szinte majdnem 1000 évvel túléli a nyugat-római birodalmat. De nem véletlen, hogy annak is vége lesz, és nem véletlen, hogy úgy lesz vége, ahogy vége lesz az 1400-as években. De erről részletesebben majd a következő alkalommal. Kedves hallgatók, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Ha valakinek lenne kérdése, hozzászólása, akkor szívesen vesszük. A hanganyagaink, illetve az irodalmaink ott vannak hátul, tehát ezt gondolom, hogy mindenki tudja. Az apokalipszis köteteket nagyon ajánlom, tehát Vankó Zsuzsának a 4 kötetes írásmagyarázatát. Ennek a köteteknek, vagy ezeknek a köteteknek a jelentőségét nem lehet egyébként eléggé felbecsülni, vagy eléggé megbecsülni, tehát ezek elképesztően jó színvonalú írások, úgyhogy nagyon-nagyon tudom mindenkinek ajánlani. Ez részletesebben, amiről ma is beszéltünk, részletesebben szerepel a kürtszók leírásánál.